Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Tóth Attila vagyok, ez pedig a Content Café. Ebben az epizódban Olajos Márkkal, a For Creation reklámügynökség egyik alapítójával beszélgetünk az ügynökség életről, kihívásokról, a marketinges diploma értékéről és más marketing és vállalkozással kapcsolatos témákról.
Általános iskolákban vannak ezek ugye a papírgyűjtések minden évben. Kétszer a papír, amit összegyűjtenek a gyerekek, az ugye belemegy az osztálypénzbe, ebből a kirándul és a többi. És a felső tagozós osztályfőnököm, de ilyen ötödikben, hatodikben azt mondta, hogy Marcikám, ez így becéztek ott, hogy Marcikám, te nagyon jó, szervezed a papírt, meg telefonálsz, hogy kinek hova kéne menni a faluba, csak le is kéne pakolni most, és föl a mázsára, hogy le tudjuk mérni, úgyhogy légy szíves, fogd meg, és kezd el csinálni, és nem derogált, tehát elkezdtem akkor csinálni. Mi alapvetően most már reklámügynökségként definiáljuk magunkat, és annak idején még nem így volt, tehát amikor elkezdtük ezt az egészet csinálni 2016 környékén, akkor még mindig is tudtuk, hogy reklámügynökséget szeretnénk, de akkor még nem tudtuk ezt így kimondani, mert hogy néz ki az, hogy négy kotnyeles kölyök már azt mondja, hogy elkezdett reklámmal foglalkozni. Teljesen hiteltelen lett volna, de ott volt a közösségi média, ami akkor egy ilyen tök feltörekvő akkor és trendi dolog volt. És többek között ahhoz is értettünk a legjobban, és akkor mondjuk azt, hogy mi azzal kezdtünk el foglalkozni, és akkor mi csináltunk egy közösségi média ügynökséget, ami marha hosszú volt, és szépen lassan, ahogy elkezdtünk dolgozni, tudtuk azt mondani, hogy most már mi nem, vagy azt tudtuk mondani, hogy most már nem csak közösségi média megoldásokat szállítunk, hanem akkor mi egy integrált reklámügynökségi szolgáltást nyújtunk, tehát hogy bejön egy probléma, vagy bejön egy üzleti cél, amit valahogy kommunikációs eszközökkel meg kéne valósítani, és az lehet egy kismacskás szórólap, vagy egy óriás plakát, vagy egy videó, vagy igazából tök mindegy, hogy pontosan mi az, de erre hozunk milyen ötleteket, ami erre megoldást nyújt.
Tehát mindig az ügyféltől függ, hogy milyen típusú megoldást adtok.
Persze, tehát hogy nekünk nyilván tudjuk, hogy hogyan kell social oldalakat kezelni, meg tudjuk, hogy hogyan, mely óriás plakátformátumok működnek, melyek pedig nem, de nincsenek ilyen jellegű szolgáltás csomagaink, hogy mindenkinek az ABC csomagból valamelyiket adjuk, vagy vedd meg mellé még ezt is, akkor 20%-kal olcsóbb lesz, hanem mindenkinek ez egyedileg van összerakva, és sokkal több munkát jelent egy-egy ügyfélnél, tehát nem tudunk a fiókból előhúzni valamit, amit igazából csak lemásoltunk az előzőről, de úgy gondoljuk, hogy így tudunk tényleg olyan értékes munkákat csinálni, ami valóban megéri az ügyfélnek. Meg ez azt is jelenti, hogy mi kevesebb ügyféllel dolgozunk együtt. Még mondjuk egy olyan ügynökségnél, ahol standardizált szolgáltások vannak, például egy PPC fókuszú ügynökségnél, ami egyébként nem baj, mert annak standardizáltnak kell lenni. Ahol bent van, nem tudom, 2-3 emberre, akár 20-30-40 ügyfél, nálunk 7 emberre van bent, 7-8-9-10 ügyfél maximum.
Tehát kevesebb ügyfél dolgoztok együtt.
Kevesebb.
Ezzel együtt gondolom magasabb árakon is. Nyújtatok egy jobb minőségű szolgáltatást.
Úgy is mondhatjuk, igen. Úgy is mondhatjuk. Inkább szerintem az a helyesebb, hogy több időt szállunk egy-egy dologra, mert úgy lesz igazán eredet, és úgy lesz igazán átgondolt. Tehát, hogy bármire rá lehet tenni az újat, hogy az miért úgy van, azt meg kell tudni indokolni, hogy miért úgy csináltuk, az pedig csak úgy lehet, hogyha nem 5 perc alatt tudunk le valamit.
És ugye említetted, hogy reklámügynökség vagytok, ezt mondjátok, hogy valamilyen módon próbáltátok-e a múltban ezt specializálni? Akár gondolok itt arra, hogy csak ilyen cégekkel dolgoztok együtt, csak ebben az iparágban, vagy akár úgy, hogy nem reklámügynökség lesztek, hanem ráálltok egy-egy dologra.
Hát az úgy gondolom, hogy bekorlátoz, mert hogy tehát, hogy lehet specializálódni egy-egy szakterületre, mit tudom én, például a social-re, ahogy egyébként mi is csináltuk annak idején,
de ez meg volt az elején,
persze, csak az egy kis szelete az egész rendszernek, és szeretjük globál a komplett marketing rendszert, igen, full stack lényegében, ami Szerintem ez a fejlesztésből jön, ugye? A fullstack. De, tehát igen, tehát ugye, ugye az egészet szeretjük látni, és az egészre szeretünk javaslatot hozni, és ugye, hogyha specializálódunk, arra nincs lehetőség, hogyha specializálódunk, akkor vagy van egy lead ügynökség, aki meghatároz bizonyos feladatokat, amit kiszóra a vállalkozóknak, vagy pedig van egy nagyon penge és nagyon, nagyon tapasztalt marketinges csapat, ami szét tudja dobni több a vállalkozóra. Mi inkább a lead szerepet szeretjük betölteni, és azt mondjuk, hogy át szeretnénk látni globál az egészet. Az iparági specifikáció egyébként érdekes, mert az hozzátartozik a mi munkánkhoz, mivel mélyebb, jobban el szeretnénk mélyedni az ügyfelek céljába és úgy ámblokk a körülményeibe, vagy az üzlet tényezőibe. És ez azt is jelenti, hogy iparági tapasztalatot kellett gyűjtenünk, vagy kell gyűjtenünk minden ügyfélnél, tehát amikor elkezdünk egy iparágba dolgozni, akkor ez egy csomó idő, hogy elmélyedünk abba, hogy ott pontosan...
Miről szól milyen, az iparág, milyen problémák milyen, vannak.
Pontosan, milyen fogyasztók vannak, milyen szabályozások vannak, tehát erre tök jó példa a felsőoktatás, hogy az egyetemnél relatíve sok munkát csináltunk az elmúlt években, és jelen pillanatban is csomó mindent csinálunk náluk, de ezt lényegében lehetetlen lenne úgy megcsinálni, hogyha nem lennénk képbe a felvételi szabályokkal, és nem követnénk azt, hogy éppen aktuálisan milyen felvételi szabálymódosítások vagy törvénymódosítások vannak.
Meg gondolom az egyetemnél ott, nem tudom, ott, most így belekérdezek, hogy mennyire próbáltok mikromanagelni titeket, hogy ugye egyetem mennyire adja ki a keze alól a kommunikációt. Vagy rátok bízták, és azt mondtátok, hogy figyelj, ti vagytok a szakértők, ti értetek hozzá.
Nyilván olyan szinten azért nagyon ritka egy ügynökség és márka viszonyban a bizalom, hogy rakják ki valamit úgy, hogy meg se nézem, és ez nem is elvárható, tehát ez egy tök normális, hogy az elkészült anyagokra ránéznek, de ez, ahogy mondtam, mindenhol így van. De meghallgatják a véleményünket, és értik, vagy is számba veszik azt, amit mondunk. A tervezés az olyan, egy ekkora intézménynél, meg egy ekkora márkánál, ahol van egy erősebb csapat a márka oldaláról, és ez mindig azért közösen zajlik, és kialakult egy olyan jó dolog, hogy a szakmai részeket, meg a kreatív részeket azt általában mi hozzuk, ők hozzáteszik az ő részüket, valamint hozzáteszik azokat az elvárásaikat, amiket ők látnak jelen pillanatban a piacon, és ezt összegyúrjuk. Tehát ilyen szempontból a bizalom az maximálisan megvan, és kialakult egy tök jó kapcsolat. És nyilván ez a bizalom, ez értékes, nem csak, ez legalább olyan értékes, mint az iparági tapasztalat, nem csak náluk, hanem ugyanúgy másnál is. Tehát, hogy nagyon sokszor kijönnek rizikósabb, vagy nem bejáratott ötletek, amikbe csak úgy lehet belemenni, hogyha megvan a bizalom a márka meg az ügynökség között, hogy igen, hogyha azt mondják, hogy ez már pedig működni fog, annak ellenére, hogy ilyet még nem csináltunk, együtt dolgozunk már 2 éve, és korábban is mondtak ilyet, és akkor működött, akkor rendben, akkor próbáljuk meg megint.
Tehát az idő alatt kialakult egy olyan bizalom, hogy most már akár kockázatosabb technikákat is tudtok.
Nem mondom, hogy lebontjuk a házat, de persze mindig próbáljuk feszegetni a határokat, igen. De ez igaz másnál is, tehát hogy általában úgy fogjuk föl a munkáinkat, hogy próbáljunk valamit csinálni, amiről beszélni fognak az emberek, és azt meg nyilván nagyon könnyű úgy elérni, hogyha kicsit feszegetjük a határokat.
Mennyi hangsúly van nálatok a stratégiám? Gondolok itt arra, hogy amikor mondjuk együtt dolgoztok egy ügyféllel, akkor mennyire van fontos szerep annak, hogy előtte a stratégiát megtervezitek az ügyféllel, és utána ugratok a megvalósításra, vagy pedig nálatok a megvalósításon van a hangsúly, és a stratégia az egy ilyen plusz addol dolog.
Nyilván a stratégiának is van egyébként, ugye több szintje van, a márkának is stratégiája, lehet egy kampánynak is stratégiája, de mindent lehet már lényegében stratégiának nevezni. Mi főleg a kommunikációra szoktunk érkezni általában, tehát azt mondjuk, hogy kell egy kampány, és akkor ezt valósítsuk meg, és akkor annak is, hogyha mit tenni, van egy fél éves periódus, akkor annak valamilyen stratégiai célokat kitűzünk, de hogyha kicsit szélesebb értelemben nézzük, és márka stratégiáról beszélünk arról, hogy milyen fogyasztókat kéne megcélozni, melyek legyenek annak a márkának az értékei, és mely mondjuk az, az az egyedi megkülönböztető jegye, amivel teljesen egyediek vagyunk a piacon, az általában meg szokott lenni, mert kiforrott márkákkal szoktunk együtt dolgozni. Vannak ebbe kivételek, tehát valamikor úgy jövünk oda, hogy oké, most szeretnénk újra pozícionálni a márkát, vagy szeretnénk egy kicsit felfrissíteni, vagy itt van egy új márkánk teljesen. Ott le kell,
ezt ti hozzátok ezt az ötletet.
Ott akkor le kell rakni a stratégiát, akkor azt mondjuk, hogy oké, akkor kezdjük teljesen az elejéről, kutassunk, és akkor annak alapján, vagy nézzük meg, hogy mi van még a piacon, és akkor annak alapján rakjuk ezt a stratégiát, de főszabály szerint egyébként a kiforrott márkáknál ezek egyébként megvannak. Ha nem is úgy, mint egy multinál leírva dokumentumba, agyonrágott, letisztázott PPT-be, de legalább a tulajdonosoknál, meg a marketing vezetőknél fejben, egyetértésben egyébként ezek meg szoktak lenni.
És amikor hoztok egy olyan ötletet a céghez, hogy mondjuk úgy látjátok, hogy más, tehát át kéne dolgozni mondjuk az egész márkának a stratégiáját, mert az nem jó, és azt újra kell dolgozni, és addig nincs érdeme más csinálni, lejjebb menni, akkor volt már ilyen? Először
ez kérdem. Nagyon ritkán fordul elő. Most hirtelen elő sem tudok ásni ilyen jellegű dolgot. Tehát, hogy ahogy mondtad, mivel jobban el szeretünk mélyedni a melókba, így nem feltétlen a legolcsóbb a szolgáltatásunk. Ezt azért átgondolja mindenki, hogy oké, akkor belemegyek egy ilyenbe, meg ez az egy hosszú távú elköteleződés, tehát azt mondjuk, hogy legalább egy fél éves dolgot kezdjünk el együtt csinálni, és aki ilyenben gondolkozik, meg erre szeretne költeni, ők általában azért átgondoltan csinálják úgy az egész üzletet, meg az egész márkát, és nem olyan meggondolatlan dologba vágnak bele, ahol nekünk ilyen dolgot kellene javasolni. Tehát, hogy ezek általában jól működő vállalkozások egy meglévő ügyfélkörrel, egy fasz a szolgáltatással vagy termékkel, csak éppen egy új dolgot be szeretnének hozni egy rendszerbe, vagy éppen szintet szeretnének lépni, de nyilván ez feltételezi azt, hogy stabil alapokon van már az egész. Uh-huh. Tehát ritkán fordul elő. Ha vannak ilyen melóink, akkor általában olyanok vannak, amikor teljesen új dolgot kell lényegében létrehozni. Erre jó példa a NARC, az elektromos, a magyaros, tehát a világ első elektromos jetski, amit Magyarországon fejlesztenek egyébként Balatonvilágoson, és ez teljesen az elején tudtunk, vagy oda teljesen az elején tudtunk bekapcsolódni, amikor azt mondták, hogy ez a termék neve, itt a termék, itt a logója, de azt, hogy
és ennyi van meg.
És ennyi van meg, de az, hogy egyébként mit mondunk erről a termékről, milyen termék kategóriába esik bele ez a termék, mert nem volt egyébként korábban kategória neve, az milyen értékekkel rendelkezik, és ott abban is, azon is elgondolkoztunk, hogy milyenek azok a tipikus fogyasztók, akiket mi el szeretnénk érni, és ők egyébként mire rezonálnak, azt mind együtt tudtuk összerakni, ami egy teljesen más típusú meló, az kevésbé reklámos meló, de marha érdekes volt, elképesztően érdekes volt.
Ugye For Creation az ügynökségnek a neve, és négyen alapítottátok ezt a
pontosan
vállalkozást. És ezzel kapcsolatban mindenképp akarok kérdezni, hogy okozott ez bármiféle problémát az, hogy négyen vagytok alapítók?
Nem, sokkal. Tehát nyilván amikor valaki egyedül visz egy projektet, akkor sokkal egyszerűbb, mert tud fejjel menni a falnak, de pont lehet, hogy az a hátrány az egésznek, hogy fejjel tud menni a falnak. Sokkal több pozitívuma van a négyes vállalkozásnak, mint ami, vagy most ebben az esetben négyes vagy társas vállalkozásnak, mint amennyi hátránya. Tehát, tehát csak pozitívokat tudok mondani hozzá. Az hozzátartozik, hogy mi azért barátok voltunk, mielőtt ezt az egészet elkezdtük csinálni. Tehát, hogy mi már akkor is mellette is jóba voltunk. És mégis csak egy stabilitást, meg megnyugvást tud adni az, hogy rajtad kívül van még három ember, aki tulajdonosi szemléletben nyomja ezt az egészet. És hogyha ég a ház, vagy valamit nagyon meg kell csinálni, vagy valami nagyon izgalmas van, akkor négyen zárunk össze, és ezt négyen toljuk. És nincsen arról szó, hogy azt mondja, hogy nyilván nem tudom ezt mondani, mert a kollégák, akik velünk dolgoznak, ők egyáltalán nem olyanok, hogy négykor vége van, lerakja a laptopot, és hazamegy, de de nyilván a tulajdonos szemléletben van még egy extra drive-ot, amikor hétvégére behívjuk egymást, akkor nem kell azon gondolkozni, hogy hú, hát azért mégiscsak az embernek saját hétvégéje, hanem toljuk, mint az állat.
És így akkor azt mondod, hogy egy szinten vagytok, tehát hogy mindenki egyenlő szinten belerakja azt a munkát, mindenki motivált.
Persze, abszolút. Tehát hogy ez nem is volt egyébként kérdés a soha. Most az, hogy valamikor eljön a nem vagyunk abban a korban még, vagy mondjuk korba éppensége lehetnénk már, de nem vagyunk ott még, hogy családom, vagy ehhez hasonlókon gondolkozunk a következő egy-két évben, de nyilván mindenkinek lehet olyan az életében, hogy picit változtatni fog a prioritásokon, de azok meg tök érthető dolgok, meg azokon túl kell lendülni, hogy ebből semmi gond nem lesz szerintem a jövőben se.
És köztetek, hogy néz ki a munka megosztás? Tehát ki mivel foglalkozik? Ki miben jó? És ezt annál, amikor elkezdtétek ezt, hogy derítettétek ki? Hogy ez egyértelmű volt?
Egész egyértelmű volt. Az ügynökségeknek, vagy a klasszikus reklámügynökségeknek van három nagyobb szerepköre. Vannak a kreatívok, ők vannak ketten, van az art vonalos, a művészeti vonalos, meg a kreatív vonalos, aki üzeneteken, koncepciókon, meg szövegeken gondolkozik, plusz van egy harmadik, az account, aki tervezi a projektet, számon tartja a határidőket, meg képviseli lényegében az ügyfelet a csapatban, és az ügyfélel is tartja a kapcsolatot, és nálunk tök egyértelmű volt az, hogy én voltam az account vonal, a Hondi Tomi volt a kreatív vonal, a Szántó Geri volt az ártos vonal, plusz volt nekünk még egy negyedik Jolly Jokerünk, a Farkas Tomi, aki pedig a back office és a data vonalat vitte. Tehát bármikor bármilyen kutatásunk volt, akkor nagy adatbázisokkal ő dolgozott, valamint ő szépen kialakította azt, hogy ő felel lényegében azért, hogy legyen tető a fejünk fölött lényegében, és minden egyéb dolgunk rendben legyen, tehát akár beszélünk adminisztráció, pénzügyekről, HR-ről, stb.
2017-ben, ha jól tudom, akkor még azért egyetemre jártál, meg...
Ó, hát én nagyon sokáig jártam egyetemre.
Meg az alapítók közül mindenki egyetemre járt akkor még, és ugye ezzel a kapcsolatban van egy elég erős közös pontunk, mert én is az első úgymond igazi vállalkozásomat még az egyetem alatt kezdtem el. És hát azért nem egyszerű a dolog. Tehát, hogy egyik oldalon ott van a vállalkozás, amit szeretnél csinálni, azzal tervezed a jövődet. Másik oldalon meg azért ott van az egyetem, azt is be kéne fejezni, hogy nálad ez hogy nézett ki?
Hát nem az első volt az egyetem a prioritási listán, az egészen biztos. És ezért nagyon sokat rágták is a fülemet a szüleim, de meg a párom is, de aztán csak sikerült fogcsikorgatva befejezni. Én ugye közgazdászként végeztem, és rengeteget kaptam a GTK-tól, mint tudásban, mint pedig szemléletmódban, és nyilván ez bullshit, meg mindenki ezt mondja először, hogy szemlélet formáló, meg látókörtágító, de valamilyen szempontból viszont tényleg igaz. Tehát én is bemondom ezt a bullshitet, meg egyébként az alapító társaimat és a GTK-s közösségből ismertem, meg bármikor, amikor valamilyen problémát kellett megoldanunk, vagy új kollégát keresünk, akkor mindig tudtunk nyúlni ahhoz a poolhoz. Sőt, részben az oktatók közül is volt, aki partnerünk lett, volt, akivel együtt dolgoztunk, volt, aki ügyfelünk lett, tehát hogy egyáltalán nem lennék itt, hogyha nem a GTK-ra jártam volna egyébként. Az más kérdés, hogy beragadt egy-két tárgy, amivel sokat kellett foglalkozni még a végén, meg itt voltam már heti 40-50-60 órába, de...
Mármint a munka
a munkában. Munkában. Ja. De aztán 18 első fél, 18-nak a tavaszi fél évében akkor már sikerült befejezni. És akkor már megkaptam azt hiszem 18-ban.
Egyetemi tudás, és az, hogy a való életbe értéket adsz egy cégnek, és képes vagy olyan munkát csinálni, ami értékes valakinek. Tehát mennyire segített az egyetemen tanult tantárgyak, mennyire segítették azt, hogy te most tudsz egy vállalkozást csinálni, illetve hogy tudsz marketinggel foglalkozni?
A reklámos vonalon is segített egyébként, minden téren segített, tehát, hogy, és ez mindenkinek, tehát én a bármennyire is 10 fél év alatt végeztem el a 7 fél éves képzésemet, meg
hát nem figyeltem. Hát az a TTK-n az még egész jó, az nem, még szerintem átlagon aluli.
Nem, meg nem figyeltem oda annyira a jegyekre, meg nem mentem elég a mesterszakra. Az alapképzés mellett vagyok mindenképpen, a mesterképzés is más kérdés, az alapképzés mellett vagyok, és hogyha valaki megkérdezné, menjen alapképzésre, azt mondom, hogy menjen el.
De a tudás miatt, vagy a kapcsolatok miatt, a papír miatt, vagy az egész package?
Még egyébként a tudás miatt is, tehát hogy nálunk, aki ugye a Ponti Tomi foglalkozik a kreatívokkal, ő egyébként mellette a doktori képzését végzi a GTK-n, és a legabszurdabb példát is, hogy behozzam, volt az elején, hogy konkrétan a mesteres dia sorát hozta le egy megbeszélésre, amikor valamilyen koncepciót alkottunk, és tudtunk belőle meríteni. Uh-huh. Tehát egyet, de nyilván közben meg nem elvárható az, hogy az esetek 100%-ában az egyébként megvalósuljon, tehát hogy a könyvelőknek is rohadt sok dolgot újra tanítanak, amikor elmennek effektíve dolgozni, de egy nagyon jó alappal jönnek. A GTK-n is megtanultuk úgy alapvetően az alapokat, meg hogy mi mozgatja a gazdaságot, annak a felszínét kapargattuk, és sokkal könnyebben tudunk új tudást felszívni, aktuális piaci tudást, hogy ezek az alapok egyébként megvannak. Ugye amellett, hogy foglalkozok ugye reklámos dolgokkal, én vagyok az ügynökségnek az ügyvezetője, ezáltal sokat kellett egyeztetni, kell még mindig egyeztetnem a könyvelővel is. Nem is érteném, hogy mit mondana, hogyha nem menne meg a pénzügy számvitel kurzusom, amit a GTK-n tanultam. Nem tudnék olyan mélyen belemenni, hogy mondjuk az ő munkáját valamilyen szinten helyettesítsem, az nyilván agyrém, de nem tudnánk egy nyelvet beszélni, hogyha ezt a képzést nem csináltam volna meg.
Mm-hmm. És emiatt, amikor veszel fel, vagy keresel új embereket, akkor ez nálad, tehát számít, hogy olyan embert vegyél fel, akinek van releváns diplomája? Mert tudod, hogy megvan mögötted az alap, vagy ez emberfüggő?
Hát egyébként most azon gondolkozok, hogy van-e kivétel, de szerintem mindenki, akit mi eddig fölvettünk, ők még képzésben voltak aktuálisan. Uh-huh. És szerintem ebben nincs kivétel. És akik most egyébként bent vannak nálunk, közülük már nem mint csinálják a képzést, valaki még mindig részmunkaidőben van, és, uh-huh. És folyamatban van a képzése, de ebből a szempontból ugye nyilván nem tudok válaszolni a kérdésre, ilyen feltételes módban tudok válaszolni, hogy szempont lenne. Bármilyen is egyetem mellett vagyok, egyébként nem mondom, hogy kizáró ok lenne, de nyilván kíváncsi lennék arra, hogy miért döntött úgy, hogy nem szeretne egyetemre menni, holott egyébként tényleg rohadt sok mindent ad. Uh-huh. És hogyha ez egy reális érv, meg olyan, amivel tényleg alátámasztja azt, hogy ő jobban építette magát azzal, hogy nem ment el végül egyetemre, akkor azt mondom, hogy persze, akkor folytassuk a beszélgetést.
Tehát, ha mondjuk valaki nem járt egyetemre, de be tudja, vagy nem fejezte be az egyetemet, tegyük fel, de be tudja mutatni, hogy mivel foglalkozott. Tehát ténylegesen meg persze. tudja mutatni, hogy én ilyen projektet csináltam, olyan projektet csináltam, esetleg van egy weboldala, ahol ezt mind meg tudja mutatni.
Persze, tehát ezt nem elvakultam, mondom, hogy mindenkinek kell az egyetemi diplomája. Én azt mondom, mindössze, hogy mellette vagyok.
Semmiképp sem hátrány, hogyha van az embernek diplomája.
Persze. Nyilván meg hogy ne, tehát hogy ne csak az legyen az indok, hogy nem volt kedvem egyetemre menni, meg bekiabálom a levegőbe, hogy már pedig semmit nem ér a diploma, és ott hülyeségeket tanítanak, hanem volt egy tök jó alternatívája, amit éppen akkor kellett ütni, mert akkor volt meleg, és akkor kellett nyomni, uh-huh. és csomó tudott építkezni belőle, sokkal komplexebb emberi szakember lett, akkor persze, tehát nem kötelező az feltétlenül mindenkinek, meg hozza úgy az élet. Abban már nem hiszek, hogy valaki azt mondja, hogy mit én dolgozok 5 évet, utána elmegyek egyetemre, hogyha valaki elmegy dolgozni, az már úgyse fog visszamenni az egyetemre, tehát ez maximum, amikor már kiégett lesz, nem tudom, 50-51 fölött, akkor lehet, hogy visszamegy, mert hogy éppen ahhoz van kedve, de az, hogy valaki, mit tudom, 5-10 év munka után visszamegy és elkezd egy alapképzés, vagy és elkezd egy mesterképzést arra. És így nincs, tőlem is kérdezgették, hogy mondom, én most nem szeretnék mestertanulni, de hogy majd később, hát nem
úgy működik.
Nem látok rá reális esélyt, hogy én...
De egyébként azért nem, mert ténylegesen nem lenne semmilyen előnyöd belőle? Csak a papír miatt, meg ugye...
Én inkább úgy mondanám, hogy bármennyire is, amikor leültem, akkor már meg tudtam csinálni ezt a maradék pár tárgyat, ami nekem hiányzott, de azért úgy, és nem volt olyan rengeteg idő, de ez így frusztráló volt ott a végén már, hogy ott van egy közel befejezett képzés, amelyet már csak be kellene fejezni, és itt rugdosom magam előtt, és tudom, hogy ha elkezdenék valami mást, akkor ugyanúgy kerülne a prioritás listámon hátra, és frusztrál az, hogy csomót kell vele foglalkozni, ha meg csomót foglalkozok vele, akkor frusztrál az, hogy nem foglalkozok a munkával, tehát nem lennénk jó páros így a mesterképzéssel.
Mikor döntötted el, hogy te vállalkozni akarsz? Ez egyetem alatt jött, vagy ez már sokkal korábban is megvolt?
Nekem édesapám vállalkozom, tehát hogy én ezt tőle hozom már relatíve koráról, és valakinek pont meséltem ezt a példát, ami már nagyon korán megmutatkozott, hogy általános iskolákban vannak ezek ugye a papírgyűjtések minden évben. Kétszer a papír, amit összegyűjtenek a gyerekek, az ugye belemegy az osztálypénz, belebből a kirándul, stb. És a felső tagozós osztályfőnököm, de ilyen ötödikbe, hatodikbe azt mondta, hogy Marcikám, ez így becéztek ott, hogy Marcikám, te nagyon jó, szervezed a papírt, meg telefonálsz, hogy kinek hova kéne menni a faluba, csak le is kéne pakolni most is föl a mázsára, hogy le tudjuk mérni, úgyhogy légy szíves, fog meg is kezdett csinálni, és nem derogált, tehát elkezdtem akkor csinálni, csak ez a szervezkedés már akkor is nagyon, nagyon hamar kijött, és akkor volt nekem mindenféle próbálkozásom már hamar, mint én Amerikából rendeltem ruhákat, azt próbáltam itt eladni, akkor volt.
Ilyen dropshippinges szerűség?
Ez nem dropshippinges volt, de ez én 12-3 évesen megrendeltem a deszkás cuccokat, amit kiválasztott az osztálytársam, és mivel én akkor magabiztosan rendeltem netről, akkor nekem rajta volt az a kis fím, amivel ebből én is mindig rendeltem magamnak valami cuccot.
Tehát voltak ilyen kis bizniszeid így
korán. Persze, ilyen kis bizniszek egyébként mindig voltak, meg aztán az egyetem mellett is, és for creation előtt is voltak projektek, de úgy mondom, hogy az első életvállalkozás, vagy talán szakzsargonnál se lehetne életnek nevezni, de az első normális, komplex vállalkozás, az végül egyébként ez lett.
És előtte voltak próbálkozások?
Próbálkozások voltak, de nem olyanok, amelyek azért buktak meg. Tehát olyan próbálkozások voltak, amelyben nem tettem bele szívem, lelkem, hanem kisebb projektek voltak. Én dolgoztam az egyetemen, az ugye nem vállalkozás. Volt, hogy Szegedre lehoztunk egy innovációs képzést, az valamilyen szempontból vállalkozás, de ott egy meglévő dolgot hoztunk le Szegedre. Az mondjuk egy sikeres lett, és ez egy tök jó sztori volt. A saját dolgaimat meg mindig csak így piszkálgattam, meg új koncepciókat alkottam, meg minden, de olyan nagyon nagy dolog egyébként soha nem sült ki belőle, hanem mindig meg volt belőle kis pénzem, mindig meg volt a kis sikerélményem, mindig tanultam belőle valami újat, de nem úgy építettem föl őket, hogy oké, akkor én ezt fogom dolgozni full teljes állásba.
Ebben az időszakban, amikor így csináltad ezeket a kis bizniszeket, akkor mi az, amit ebből tanultál? Tehát gondolok itt arra, hogy például itt megtanultál-e mondjuk eladni valamit? Vagy a pénzzel kapcsolatban innen jött-e valami olyan dolog, amit itt tudsz hasznosítani a mai napig?
Hát...
Vagy akár így a kereskedéssel kapcsolatban valami?
Részben abból, hogy apával és nagyon sokat, faterral is nagyon sokat együtt dolgoztunk, ott volt egy kosárlabdás vonal, amikor ő játékosokat képviselt, akik Magyarországról jöttek játszani, profi játékosok, és ott segítettem be neki. Nyilván ő volt a frontja ennek az egész sztorinak, de az nekem pont az időszakon volt, amikor éltem, haltam a kosárlabdáért, ami részben egyébként ma is, mára is megmaradt, csak akkor...
Már játékosként?
Nem, hát nézd rám. Nem. Játszottam egyébként, de pont a Facebook poszt is, ami rólam szól a saját oldalunkon, ott is így fogalmaztam, hogy nagyon hamar kiderült, vagy nagyon hamar rá kellett ébredjek, hogy nekem ez nem az én utam, de hobbi szinten megmaradt egyébként. Szóval a kosaras vonalon ott nagyon hamar, már gimnazistaként belettem dobva a mélyvízbe, hogy ezt meg ezt hívjam föl, beszéljem meg vele, ide most nem tudok elmenni, menj el fordítani. És itt ugye én voltam 15-6 éves, és le kellett üljek az X, mit tudom én, 40 pár éves, 50 pár éves klubvezetőkkel, vagy vezetőedzőkkel, vagy vittem magammal a játékost, ami azért nagyon sokat segített abba, hogy könnyen tudjak tárgyalni. Nem mondom, hogy ott minden alkalommal más tárgyalási technikát próbáltam ki, és megismertem azokat a kulcsszavakat, meg azokat a kis piros gombokat, amit meg tudok nyomni, és akkor egyből átváltunk, és megkötetett az üzlet, de rengeteg tapasztalatot adott, meg levetkőzte belőlem azt a gátlást, ami nagyon sokszor még a saját korosztályomban lévőknek is megvan, hogy idegennel, vagy nagy tétben nem szívesen, vagy szorongva ülnek le beszélni, vagy ülnek le tárgyalni. Ez nekem sok lehetőségem volt, és eltéve hamar nyílt lehetőségem, hogy ezt gyakoroljam, meg ezt megszokjam. Úgyhogy többek között az ilyen dolgok azok általában nálam vannak. Mai napig.
Mennyire tartod fontosnak, hogy vállalkozóként az ember jó értékesítő legyen? Főleg gondolok itt a vállalkozás elejé időszakra, amikor az egész igazából arról szól, hogy el tudjatok indulni, hogy itt túléljen a vállalkozás egy bizonyos pár hónapot, meg az elejé időszakot, hogy mennyire helyeztetek nagy hangsúlyt az értékesítésre?
Mi nem helyeztünk semmi hangsúlyt az értékesítésre, de azért, mert nekünk ez lépcsőzetesen alakult ki, és lényegében elkezdtünk az első partner együtt dolgozni, ő tovább ajánlott a következőnek, aztán az elsőnél már több dolgot kell csinálni, akkor bejött még egy harmadik, aki szintén ajánlás útján, mint én negyedik láttuk, hogy az elsőről megosztottunk egy Facebook posztot, és egyébként régi ismerősöm, akkor ő is bejött. Tehát mi nem foglalkoztunk értékesítéssel az első két évben egyáltalán.
De annyira organikus volt az egész ajánlásokból.
De annyira, hogy még a Facebook oldalunkon se volt poszt, nem volt normális weboldalunk, tehát hogy abszolút nem, és ez egyébként a saját hibánk. Lehetett volna ezzel foglalkozni, de közben meg jól ment így is. És talán tavaly volt az, amikor elkezdtünk ebbe az irányba nyitni, és azt mondtuk, hogy oké, akkor most már figyeljünk rá, mert sokkal nagyobb íjben is tudnánk fejlődni, hogyha ezzel kicsit foglalkozunk. Nem mondom, hogy hú, de nagy értékesítési praktikákat, vagy rengeteget dolgoztunk az, hogy értékesítési praktikákat szedjünk föl. Nyilván, mivel ez a szakmánk, ezért, vagy ezzel foglalkozunk, ezért tudtuk azt, hogy hogyan pozícionáljuk magunkat, tudtuk azt, hogy mi az, amit el akarunk mondani magunkról. Tényleg élünk, halunk ezért a dologért, és szeretjük azt, amit csinálunk, ezáltal jól be is tudjuk mutatni, hogy ez miért lenne jó az ügyfeleknek. És igazából tényleg ezt lelkesen előadjuk, meg lelkesen mesélünk róla, és szerencsére ez azt mutatja a példa, hogy ez egyébként bejön, és ez megéri így.
Uh-huh. Az elején organikus módon jöttek az ügyfelek, így kialakult a dolog, és akkor most így elkezdtétek megkeresni ti az ügyfeleket aktívan.
Nyilván, tehát hogy van folyamatunk fölírva rá, meg tudjuk azt, hogy mi az, ami az első alkalommal ki kell jöjjön, és mely pont, milyen infók után küldünk ajánlatot, milyen típusú ügyfeleknek, milyen méretű ajánlatot küldünk ki, tehát hogy ezek egyébként mind megvannak, meg össze vannak szedve, tehát nem arról van szó, hogy egy ilyen funnel nincsen kialakítva, meg letervezve, de nem ez volt az első, nem ez volt a figyelem középpontjában az elején, hanem az, hogy akik bejöttek, őket csináljuk meg kurva jól, és utána pedig hozta magával a többit. Most amikor már sokkal több újat is el tudunk bírni, most már erre jobban figyeltünk, és elkezdtük nézni, hogy milyen csatornákat tudnánk egyébként új feleket találni.
Milyen céljaitok vannak így cégszinten? Hova akartok eljutni mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva, létszám tekintetében, tevékenység tekintetében?
Mi a legelején is már azt mondtuk, hogy és akkor ez csak egy ilyen példa volt, hogy a Coca-Cola, hogy mi majd amikor a Coca-Colának dolgozunk. Ez részben azért is van, mert a Tomival, a Honti Tomival mi néztük a Mad Men-t, és akkor abba a spoiler, a Don Drapernek az egyik utolsó melója, vagy talán az utolsó melója, és ez az egy Coca-Cola spot. Uh-huh. De nyilván a Prestige, és ezért mondogattuk azt. Nem mondom azt, hogy fényévekre, de még nagyon, nagyon sok kilométerre vagyunk attól, hogy milyen Coca-Colának dolgozzunk. De alapvetően jól mutatja azt, hogy Budapesten nagy országos elérési márkáknak szeretnénk dolgozni, abszolút iparáktól függetlenül, és akkor ez lehet FMCG, lehet pénzügyi szektor, lehet, mit tudom én, autó, tehát hogy igazából ez ebből a szempontból nem számít, de szeretnénk Budapest felé orientálódni. Nagyon sok dolgunk van még Szegeden, és nagyon sok dolgunk is marad egyébként Szegeden, és Szegeden ennek az ügynökségnek valószínűleg mindig lesz egy irodája, nem is kis irodája, nem is kevés kollégával, de szeretnénk egy bázist építeni Budapesten, ami konkrétan idén elkezdődik, tehát idén én már föl leszek Budapesten, lesz egy másik kolléga is, aki föl lesz Budapesten, és lesz is egy irodánk Pesten, ahol az elején még csak ketten leszünk, aztán nyilván reméljük, hogy előbb-utóbb egyre többen, mert a jelen pillanatban is vannak már pesti partnerek, akikhez utazni kell rengeteget. Most nem fölfelé fogok utazni, hanem majd lefelé fogok utazni mindig.
És létszám tekintetében van egy cél, amit el akartok érni?
Hát konkrét cél nincs, nyilván szeretnénk minél többen lenni. Uh-huh. A legnagyobb magyar ügynökségek, mondjuk van, mit tudom én, mondjuk 2-3 ügynökség szerintem, ahol vannak mondjuk 200-300-an, de mondjuk csak maximum 10 olyan ügynökség van Magyarországon ma, ahol ilyen mondjuk 100 vagy 100 fölött vannak. Uh-huh. Most ha mi elérjük mondjuk 10 év múlva ez a szint elérhető, de akkor nyilván eszletlenül tolni kell, de hogyha elérjük mondjuk azt 2-3 év múlva, hogy mondjuk 25-30-an vagyunk, akkor én már azért elégedett leszek. Amit én látok egyébként nagy ügynökségeknél, hogy eljutnak addig, hogy Magyarországon egy magasan jegyzett ügynökségként tudnak dolgozni, tehát listákon szerepelnek, versenyeken, jó eredményeknek, ilyenekkel, stb. És a legnagyobb márkák számon tartják őket. Hogyha ezt szépen, stabilan kialakították, és nincs olyan ügyfél, akit nem tudnak elérni, és lényegében csak egy ilyen rotáció alakul ki, hogy ebben a két évben ezt a bankot visszük, aztán a következő két évben a másikat, mert ebben valamennyi rotáció mindig van, akkor elkezdenek külföld felé kacsingatni, és akkor nem csak ilyen apró cseprű munkákat, hanem komoly megbízásokat begyűjtenek külföldről. Kacsingatunk egyébként külföld felé mi is, egyébként keressük a lehetőségeket, meg voltak már a kapcsolatfelvételek is, de az, hogy mondjuk ebbe gondolkozzunk, azt mondjuk megelőzi még azt, hogy Budapesten fixen megvessük a lábunkat. Uh-huh. De hogyha meg kéne mondani azt, hogy mondjuk 20 év múlva mi van, akkor 20 év múlva mi is erősen külföld felé kacsingatunk.
Akkor már nemzetközi leg.
Ja. Van rengeteg nemzetközi hálózat, vagyis konkrétabban 5 nagy holding cég van a reklámügynökségek világában, de nyilván ahhoz, hogy valamelyiknek a részé legyünk, ahhoz valamelyiknek meg kell venni minket, ahhoz meg nagyon nagy eredményekre kell felmutatni.
Cél egyébként van, hogy eladásra építitek ezt az egészet?
Nem eladásra építjük.
Most ugye magyar ügyfelekkel dolgoztok, és ugye Magyarországon mindig előjön ez valamiért, hogy Magyarországon sokkal nehezebb jó ügyfeleket szerezni, sokkal nehezebb olyan ügyfeleket szerezni, akik elfogadják azt, hogy a minőségi munka az pénzbe kerül, és hogy neked mi a tapasztalatod ezzel kapcsolatban, hogy mennyire volt nehéz nektek olyan, tehát megfelelő áron eladni a jó szolgáltatást? Vagy mennyire panaszkodnak akár az árral kapcsolatban, akár a munkával kapcsolatban, Erre gondolok.
Nincsen külföldi tapasztalatom, közvetlen tapasztalatom, de nem gondolom azt, hogy most ez sok százszor könnyebb lenne külföldön. Tehát, hogy ott is ugyanúgy megvannak azok a nehézségek, és ebből a szempontból nem tudok panaszkodni, mert megtaláltuk azokat a partnereket, akikkel nagyon szeretünk együtt dolgozni, és értékelik a munkánkat, és megvannak azok, akikkel az első beszélgetésük után kiderül, hogy nem egy dologról gondolkozunk, hogy milyen típusú szolgáltást értékesítünk mi, és mi az, amire nekik szükségük van. De velük akkor így, tehát nem folytatjuk a beszélgetést, de egyik fél is akarja fordítani, azt véletlenül szerencsétlenül találkoztunk, és nem a megfelelő partner vagyunk számunkra. Ebben én olyan nagyon sok negatívumot nem tudok egyébként mondani. Tehát, hogy én úgy gondolom, az eddigi tapasztalatunk az, hogy mivel tudjuk, hogy kikkel szeretnénk együtt dolgozni, akik hajlandóak időt, energiát és pénzt áldozni abba, hogy egy jó kampányt csináljunk, mert ez nyilván mindig az ügyfél részről is valamekkora áldozat, és megvannak azok az üzleti célok, amiket el szeretnének érni, nehogy Isten még mérőszám is csatolható hozzá, és szeretnék a márkájukat építeni, tehát kreatív megoldásokat keresnek, őket megtaláljuk ugyanúgy, úgy egyébként Magyarországon és országon belül is, úgyhogy...
Most, hogy így mondtad a mérőszámokat, mennyire fontos az ügyfeleknek, hogy hát gondolom nagyon fontos, hogy konkrétan számokkal tudjátok bizonyítani, hogy milyen eredményt produkáltok. Vagy pedig ez valakinél ez úgy érzésre megy, hogy látja, hogy dolgoztok, látja a munkát, és ez neki elég.
Van, amikor csatolható hozzá közvetlenül mérőszám, valamikor pedig nem. Tehát nyilván, hogyha hosszú távon nem megy jól az ügyfélnek, annak ugyanúgy észre se vagyunk mi is, és előbb-utóbb azt fogja mondani, hogy szevasztok. De valamikor egy brand kampány esetében nem csatolható alapvetően hozzá közvetlen mérőszám. De nyilván valamilyen közvetett mérőszám van, csak nem mindig csak nekünk van ráhatásunk. Tehát van például egy PPC fókuszú Google Ads keresési kampányos, meg akár mondjuk Facebook PPC mellé ügyfelünk, ott nyilván hány látogató jön be a webre, tök egyértelmű mérőszám, és csak mi felelünk érte. De például azt mondjuk, hogy hány vásárló van végül belőle, ott nyilván lehet a mi befolyás, tehát a mi hatásunk is az, hogy mondjuk hogyan optimalizálunk oldalon belül, meg hogyan terveztük meg, hogy hogyan, nem is szoktunk vásárlási folyamatot tervezni, de hogyan szólunk bele mondjuk a vásárlási folyamatba, de lehet például csomó más dolog is, hogy milyenek például a versenytársak az árai, amire nekünk közvetlen kihatásunk nincsen, és nem tudjuk befolyásolni az ügyfélnek az árpolitikáját. Tehát valamikor, tehát vannak olyan, ezért kell okosan kiválasztani ezeket a mutató számokat, amiket tényleg tudunk szállítani, és tényleg...
Amit mi kontrollálunk
pontosan 100%-ig. Aztán jónak kell lenni a végének és az egésznek, és egy fasz egészséges cég kell, hogy legyen a márka mögött, mert nyilván úgy tudunk maradni, és próbálunk úgy befolyással lenni rá, hogy csak tudunk.
Milyen típusú cégekkel szerettek együtt dolgozni? Gondolok itt arra, hogy B2B vagy B2C? Vagy pedig a ti részletekről ez annyira...
Mi B2C, nekünk a B2C az általában érdekesebb szokott lenni, meg B2C ügyfelek keresnek meg minket, mert akkor nagyobb tömeghez tudunk szólni. És általában azok a felületek, amiket mi használunk, azok sokkal inkább szólnak B2C-re. De ugyanúgy kommunikációs megoldásokkal kell megoldani egy B2B ügyfelet is, tehát előfordult az is. Tehát igazából ez teljesen vegyes, a B2C az reklámügynökségek nézés sokkal jobban meg szokott jelenni.
És B2B-ben azért nehezebb a dolog, mert ott sokkal hosszabb távú, tehát sokkal tovább tart értékesíteni valamit annak a cégnek, ugye B2B-ben sokszor drágább a termék, és emiatt nem tudják az adott marketing költséget így alátámasztani, hogy igen, ennek van értelme?
Nem hiszem, tehát azok a nyilván olyan típusú dolgokkal kerestek meg minket, amiket eddig is csináltunk, tehát a jelenlegi munkák hozzák úgy a következőket, és behatározzák azt az irányt, amilyen típusú munkákat egyébként megcsinálunk, és azok a kreatív munkák, amiket általában meg szoktunk csinálni, azok nem jellemzőek B2B-re, részben azért, mert ott sokkal jellemzőbb egy hosszabb vásárlási folyamat, és sokkal jellemzőbb az, hogy nagyobb hangsúly van esetleg mondjuk egy marketing automatizáción, uh-huh. ami nem azt jelenti, hogy nem tudjuk megcsinálni, mert meg tudjuk csinálni, és volt rá példa, csak nem ezek voltak azok a munkák, amiket kitettünk feltétlenül a kirakatba, meg szerintem egyébként ezek sokkal inkább megjelennek házon belül, mert hogyha fölépít valaki egy ilyen típusú rendszert, akkor azt ő tudja is végül üzemeltetni, és megoldja házon belül, és kevesebbet vesz igénybe ügynökséget. Ezt én így látom, de remélem, hogy majd a potenciális ügyfél, akik megkeresnek, azok rácáfolnak, és ilyen munkákat is tudunk csinálni, kevesebb szokott ebből lenni.
És a B2C cégnél akkor ezzel ellentétben az in-house csapatok az vagy nincsenek, vagy pedig ott...
Vegyes, mind a kettő szokott lenni, tehát hogy van, amikor, sőt, én azt mondom, hogy sokkal, sokkal egészségesebb szokott lenni, hogyha van egy kisebb marketing csapat bent, és...
Akikkel tudtok kommunikálni pontosan, normálisan.
Pontosan, és akkor le van osztva, hogy vannak olyan felületek, amiken ők dolgoznak, vagy vannak olyan a stratégián, vagy a tervezésen, vagy a menedzsmenttel való kapcsolattartást, az lényegében ők végzik el, de és akkor mi meg tudunk maradni annál azoknál a csatornáknál, vagy annál a kampánynál, amivel éppen aktuálisan megbíztak minket.
Még kettő dolggal kapcsolatban szeretnék beszélni. Az egyik, hogy ugye vállalkozóként szerintem az embernek ugye kell tanulnia folyamatosan. Egyrészt tanul a tapasztalatokból, meg a hibákból, de másrészt meg aktívan is kell képeznie magát. Hogy te ezzel hogy vagy, te hogyan tanulsz? Hogy tapasztalatokból szeretsz építkezni, vagy könyveket olvasol, konferenciákra jársz, tréningekre, vagy hogy közelíted ezt meg?
Én, de nyilván azt nem tudom kikerülni, hogy tapasztalatokból tanulunk, de hogyha azt mondom, hogy a tanuláson lemegy azzal, hogy csak tapasztalatok útján, akkor igazából nem is fordítottam rá más energiát, csak azt, amennyit munkára fordítok. Olyan mondjuk nem kevés, de attól függetlenül lehet emellé tenni dolgokat. Én olvasok. Én olvasok, és lehetőleg könyveket olvasok, mert egy könyvben el lehet mélyülni, és akkor tényleg egy mélyebben meg lehet ismerni azt, amiről az a könyv szól. Még amikor mondjuk cikkeket, vagy hosszú blogposztokat darál az ember, az tényleg csak nagyon sokszor felszínét kapargatja. Nem lehet azt elvenni, tehát azt ugyanúgy meg kell legyen az alább is, mert az aktuális tudást azt abból lehet megszerezni, de az, hogy milyen kampányok mennek például jelen pillanatban itthon, vagy milyen kampányok nyertek díjat külföldön, azt ilyen típusú cikkekből lehet beszedni, de ha csak egy mód van rá, én könyveket szeretek olvasni. De még egyszer mondom, ugyanúgy hozzátartozik ahhoz az is, hogy ami a kreatív.hu megjelenik, azt én elolvasom. Legyen szó bármiről, mert itthon képbe akarok lenni az itthoni dolgokkal.
És könyvek közül mondjuk tudsz, melyik a legjobb könyv szerinted, ami neked a legjobban segített itt szakmailag?
Akkor 3-4-5 éves voltam, nem emlékszem, hogy pontosan akkor megkérdezted, a faternak volt sok ilyen jellegű könyve már akkor is, és akkor mondtam, hogy adjon egyet, az elsőt, amit elolvasom. És akkor ez volt a Dale Carnegie Hogyan szerezzünk barátokat és befolyásoljuk az embereket című könyve, ami meghatározó volt nagyon, mert ez volt az első.
Én is azzal kezdtem egyébként.
Na,
akkor, nekem is az volt az első.
Akkor nem vagyok egyedül. És nagyon sok jó könyvet olvastam azóta, de úgy nehéz lenne kiemelni belőle egyet. Valami, nem tudom, mondjuk a céges kultúrákról szólt, és nagyon jó volt, és abban volt kiemelkedő, valami a reklámról szólt, és abban volt kiemelkedő, de vannak meg még régi könyvek. Én egyébként jellemzően non-fiction-t olvasok, tehát valamilyen üzleti témában a fiction az ritkán kerül a kezembe, amit meg tök jó lenne majd valahogy emelni. Majd az idén.
Esetleg marketinges könyvek közül van valami olyan, ami így az eszedbe jut, ami nagyon jó volt?
Marketinges könyvek közül
reklám.
Volt a Hey People Squeeze This, most ez az angol címe az, ami eszembe jut, de megvan egyébként magyarul is, van a, ha valaki érdeklődik a reklám iránt, akkor a reklámtörténet blogot nagyon tudom ajánlani, akik a régi reklámosok sztoriait, meg régi kampányokat dolgoznak föl, és ők fordítanak könyvre, ugye fordítanak magyarra híresebb reklámos könyveket, és nem fog eszembe jutni az írónak a neve, de ez egy nagyon jó reklámos könyv, rengeteg jó példával. Meg nyilván, hogyha reklámos könyv, akkor mindenkinek az OGV a reklámról jut eszébe, ami nagyon-nagyon alap, és nagyon sok minden nem aktuális már belőle, de mégis rengeteg örökérvényű igazság van benne.
A Gary V könyvek, vélemény a Gary V könyvekről?
A Gary V...
Vagy nem olvastad őket?
Gary V jelenség az úgy érdekes. Én nem olvastam Gary V-t. Egy időben szembe jöttek Facebookon a hustling és hasonló jellegű posztok. Én nem vagyok nagy Gary V követő. Az biztos, hogy amit ő csinált a saját ügynökségében, meg látom, hogy már nem is tudom összeszámolni, hány lába vannak a csávónak, és azokat biztos, hogy eszméletlen jól csinálta, mert nem tartanának ott, ahol. Meg talán ő ugye a családi borkereskedés felépítéséből indult, és az is egy eszméletlen nagy cég lett. De amit ő tanít, azt nagyon sokszor csak így nem tudom, nem érzem annyira mélynek, de ez hozzátartozik, hogy nem vettem még rá soha magam, hogy elolvassak egyet se, úgyhogy ha majd ajánlasz egyet, akkor ezt berakom a 2020-as olvasmánylistámba.
Én igazából egyetlen egy könyvét olvastam el, a legutolsót, azt hiszem a Crush-it, azt olvastam el, de én ugye követtem is a videóit, és így annyira nem mondott újat. De az mindenképp elmondható róla, hogy annyira nem praktikus, ami tanácsot ad, bár néha egyébként ad egy ilyen nagyon jó ilyen praktikus tanácsokat is, de szerintem a mentalitás az jó.
A mentalitás az biztos jó, de hogy azt föl lehet szedni egyébként nagyon sok erről is.
Persze,
ez a tolni kell, és ne félj, és csináld, és...
Igen, az ilyen motivációs cucc.
Igen. Én azt nem szeretem, hogy nagyon sokszor már ilyen nagyon nagyon hamis képet ad, és nagyon gondosan kialakított képet ad, ami egy káros tud lenni, tehát hogyha nem kezd föl 4-kor és kezded el csinálni, akkor nem is érdekel az, amit csinálsz, és igazából hagyd abba a picsába. Ez működik egy napig, két napig, csak harmadik nap után lebetegszel a francba, mert annyira kimeríti a szervezeted. Tehát a mentalitás az jó, csak annyira átbillen már néha a lónak a másik oldalára, hogy az már egy kicsit sok.
Befejezésül még egyetlen egy dolgot kérdeznék. Van-e valami a marketing tipped, valami olyan praktikus dolog, ami ilyen aktuális, amit tapasztaltatok, hogy igen, ez működik, ezt csinálni kell, akár Facebook, akár Instagram, YouTube, bármilyen PPC?
Fú, figyelj, ilyet nem tudok mondani, mert mindig az egyik dolog működik az egyik helyen, a másik helyen meg nem, az egyik célcsoportnál működik, a másiknál nem. Úgyhogy konkrétan ilyen dolgot nem tudok mondani, mindig próbálunk az eredetiségre törekedni, és arra, hogy amit csinálunk, az tényleg érdekes legyen, és megmozgassák az embereket, és próbáljuk kihasználni az érdekes megoldásokat, de azok nem mindig újak, hanem arra a helyzetre éppen aktuálisan tökéletesek, és ez ami. De hogyha mondjuk érdekes dolog, most olyan outdoor kampányt csinálunk, ahol esti fényre meg nappali fényre más lesz a plakátokon, tehát az esti fénynél ki fog jönni egy ilyen kiegészítő része a plakátnak, ami nem új dolog, mert csinálták egyébként már rengetegszer, de pont ehhez a kampányhoz viszont nagyon illik.
Pont ehhez, amit kitaláltatok, kép, vagy ahhoz nagyon jól jön.
Ja,
ez itt Szegeden egyébként?
Nem, ez majd Pesten lesz. Okay. Ez majd Pesten lesz, most még nincs kész, meg nem indult még el a kampány, úgyhogy majd hogyha kifut márciusban, akkor majd is most fönn lesz a Facebook oldalunkon, akkor látszódni fog.
Úgy olvastam egy Wolfgang Uros interjút, hogy mennyire szigorú a napirendje, hogy 6-kor föl kell, akkor megvan, hogy hány percig olvas e-mailt, hány percig Facebookot, és hogy neked ez így mennyire van meg ez a szigorú napirend, mennyire drága az időd?
Abszolút, de de hogy ezt, igen, ezt is egyébként mondják rengetegen. Én most pont nem tőle, vagy nem az ő inspirációjában feltétlenül, de megindult ez a napirendes dolog, meg nem annyira szigorú. Egy ritmusa mindig van a napomnak, és tudom, hogy milyen ritmus mellett lesz igazán produktív az a napom végül. De például a felkelés része, meg a napzárás része, az úgy egész fix, tehát hogy azt nem nagyon szeretem mozgatni, tehát az, hogy én...
Az rutin.
Az rutin. Uh-huh. Meg nyilván ebbe kialakul az is, hogy nekem nem teher fölkelni, mivel minden reggel ugyanakkor kelek, ezért nem vállalom be feltétlenül ébresztő nélkül, de hogyha nem is szól az ébresztő, én akkor is fölkelek akkor. Úgyhogy, de az, hogy ez pontosan mikor van, az igazából tök mindegy. Most pont az alvásról kezdtem olvasni egy könyvet, és akkor abba tudományos alapokra helyezve írja a csávó, hogy igazából megvannak az éjszakai baglyok, meg megvannak a koránkelők, de hogy ez nem szokás, vagy nem azért van az egyik lustább, mint a másik, hanem egyszerűen ilyen a genetikája. Érdekes sztori, hogy én volt, hogy most 6-15-re van beállítva, de voltak ilyen horribilis ötleteim, akkor még nem a Gary V-től, hanem más ilyen jellegű véleményvezérek hatására, hogy 4-kor keltem pár hétig, meg ilyenek, de közben a Gary, nálunk a művészeti srác, ő pedig éjszaka dolgozott. És csomószor volt ebbe a pár hétbe, hogy átfedésben voltunk, és amikor 4-kor fölkeltem, akkor ő még gép előtt volt, én meg már gép előtt voltam, és meg tudtunk beszélni pár aktualitást, majd amikor ő fölkelt, mit tudom én, délben, vagy 1-kor, akkor meg megint ezt tudtuk folytatni.
Ez a koránkel is egyébként nekem ez kb. Fél évig csináltam, így egészen most így 1-2 hat hagytam abba, hogy reggel ötkor keltem, csak az volt a nehéz, hogy le kellett feküdnöm ehhez, ez 9-kor, hogy meglegyen a 8 óra.
Az öt órási kelés az én is relatíve sokáig csináltam, és azt nem mondom, hogy abba belepusztul az ember, mert egyébként tök jól lehetett csinálni, de ezt úgy, hogy van egy családom, akivel tartom a kapcsolatot, vannak barátaim, van egy párom, aki nem erre a ritmusra van beállva, így ez rohadt nehéz, mert közben mégiscsak van dolga az embernek.
Fönnmarad, meg mások nem 5-kor kell, fönnmarad, egy normális ember nem 5-kor kell.
De nem is, föl is tudok kelni úgy, hogy nem zavarom, csak közben meg fönn kell maradni, hogyha törődök másokkal, és fönn kell maradnom 10-11-ig, mert addig tartanak a társas kapcsolataim. De hogyha 11-kor fekszek le, vagy inkább azt mondom, hogy 11-kor ágyhoz készülök, 12-kor fekszek le, akkor, és 5-kor kelek, akkor nincs meg még a 7 óra alvásom, se nem beszélve a 8-ról.
Igen.
Persze, hát most ha bejön most is egy nap, amikor le kell dolgozni 10-12 órát, mert éppen annyi munka van, és mondjuk rácsúszik még egy 6 óra alvás, akkor tudom, hogy a másnapom az 50%-os, de hogy ezt kigyepálhatom magamból, és valamikor ki is tudom, amikor annyira kell, de tudom, hogy az a másnap nem lesz annyira produktív, már akkor inkább annyit tudok tenni, hogy elfogadom, úgy tervez a napom, megpróbálok föltöltődni, hogy aztán a következő harmadik nap már megint tudjam rendesen csinálni.
Ez a rutin szerinti kelés, meg hogy 5-kor kelünk fel, ez szerintem akkor nagyon jó egy rövid ideig, amikor nagyon sok dolgot meg akarsz valósítani. És akkor azt mondod, hogy jó, most kicsit hanyagolsz minden mást, és akkor reggel 5-kor felkelsz, 6-ig összekapod magad, és akkor 6-kor azt látod, hogy még előtted van gyakorlatilag 12 óra, vagy akár több is, amikor nagyon sok dolgot meg tudsz csinálni. Aztán már másokhoz ugye nem nagyon
hát igen,
viszonyulni.
Igen, én mostanában kezdem azt megtanulni, hogyha nagyon kell tolni, akkor meg tudom csinálni a 12 órás napokat is egymás után, és minden héten mondjuk van egy 12 órás napom, de amikor 2-12 órás nap becsúszik egymás után,
az már sok.
Akkor aludhatok egy 8-10-12 órát is, nem tudom egyszerűen kipihenni magam. Tehát, hogy az jó, én inkább azt mondom, hogy legyen minden héten mondjuk egy 12 órás napom, meg elette a 8-9 órás napok, és akár még hétvégén is legyen egy 8-9 órás napom, de akkor minden nap tervezetten ugyanazt tudja megcsinálni, és ne kelljen borítani ezt a rendet, és hogyha én 10 év múlva is minden nap 6-15-kor kelek, és nem kellett mozdítani rajta egyáltalán, akkor én boldog vagyok.
Jó van, Márk, köszi szépen, hogy eljöttem.
Köszönöm szépen a meghívást.